Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 107. dicséretünk, pontosabban Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 107. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat.
Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volt, és örökké megmarad, nagy az ő irgalma. Akik megváltottak, ő általa kegyesen, kíntól megtartottak, őt dicsérjék híve.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Azt kérjük, hogy az Isten tisztelet idejére a mobiltelefonunkat némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten rendhagyó módon alakulnak gyülekezeti összejöveteleink. Az elkövetkezendő héten, 31-én, a reformáció ünnepén, este 6 órai kezdettel tartunk ünnepi istentiszteletet itt templomunkban, közösen a csillaghegyi református testvérekkel. Az ige hirdető Batthyány Géza csillaghegyi lelkipásztor lesz. Azt követően pedig, hogy ige hirdetést hallgatunk úrvacsorai közösségben, leszünk együtt, és utána pedig a gyülekezeti termünkben szeretett vendégséggel folytatjuk az együttlétünket. Megköszönjük, ha a testvérek hoznak a szeretett vendégségre süteményt, kérjük is ezt, amit azt kérjük, hogy az Isten tisztelet előtt még adjanak oda le a gyülekezeti teremhez, a konyhába. A jövő héten, pénteken 9:30 babamama kört szeretnénk tartani, de ez még függőben van, majd azt kérjük, hogy akik ennek a körnek a tagjai, figyeljék az e-mailjeiket, és ott fognak erről tájékoztatást kapni. Viszont a konfirmandusainknak hirdetem azt, hogy mivel az őszi szünet megkezdődött, ezért a konfirmációs órák most pénteken nem lesznek megtartva, elmaradnak, úgyhogy élvezzék a szünidőt a kedves konfirmandusaink. Jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel ima közösséget, 9:50 órai kezdettel pedig, ahogyan most is, Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Nagy szeretettel hívogatom és hívogatjuk a testvéreket egy szombati alkalomra. Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel a pasaréti gyülekezetben a Biblia Szövetség Egyesület csendes napját fogjuk tartani. Végtelen és lekötelező hűség, ez a mottója, a címe ennek a csendes napnak. Nagy szeretettel hív és vár mindenkit, úgy a Biblia Szövetség Egyesület, mint a pasaréti gyülekezet, mint vendéglátó. Szeretettel hirdetem, hogy az iratterjesztésünkbe megérkeztek a jövő esztendei bibliaolvasó kalauzok, és akik ezt szokták venni, azok már most megvásárolhatják, akik meg nem szokták, azok meg most még szokhatják, mert van még belőle. Ahogyan tudják a testvérek, és ahogyan ezt meg is hirdettük korábban, a mai Isten tiszteletünk után egyházközségi közgyűlésre kerül sor, melynek keretében a presbiteri tisztújítást fogjuk megejteni. Nagy szeretettel kérem a testvéreket a közgyűlésen való részvételre, majd ennek a részleteiről a közgyűlés keretében, illetve az istentisztelet végén fogok még szólni. Hálásan köszönünk minden adományt, szolgálatot, imádságot, amely a testvéreink Isten ügyét, az Úr Jézus Krisztus evangéliumának fennmaradását támogatták és hordozták az elmúlt időszakban. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanításával ismerkedünk ezen a mai úrnapon is. A Heidelbergi K.T. 44. úrnapjának kérdéseit és feleleteit G. Szabó László presbiter testvérünk olvassa most föl közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek a 10. parancsolat magyarázatát adják. A 10. parancsolat így szól: ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha, mi a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljük minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem. Még a legszentebb életű emberek is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdeteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keresünk Krisztusban bűneink bocsánatát, így az igazságot, a megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Értek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk és dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki fölhoztad ezt az újabb napot is, méreánk. Megköszönjük te neked, hogy ez a nap is a te kegyelmedre emlékeztet, arra az örök napra, amelyet kész vagy felhozni mindazokra, akik hisznek te benned. Arra az örök napra, amely nem fog soha véget érni. Kérünk, segítsél meg bennünket, hogy ne nyugodjon meg a mi szívünk, amíg ezt a te kegyelmedet és irgalmadat el nem fogadtuk tőled. Köszönjük, hogy ezt kínálod nekünk ma is. Köszönjük, hogy azt a sokféle nehézséget, bajt, meg nyomorúságot is, amelyből ide jöttünk, azért engedted és azért bocsátod ránk, hogy mi még inkább te benned keressük és találjuk meg életünk megoldását. De köszönjük te neked, hogy a jólétben is arra emlékeztetsz bennünket, hogy milyen nagy a te hatalmad és kegyelmed, és arra bátorítasz bennünket, hogy amíg tart a te kegyelmednek ideje, addig ragadjuk meg a te felénk nyújtott jobbodat. Urunk, segíts meg bennünket, hogy ne legyen közöttünk senki, aki hideg és rideg szívvel elutasítja, ellöki magától a te szeretetedet, hanem hadd legyünk olyanokká, akik felismerik a te kegyelmednek gazdagságát, egyedül valóságát, örök életre meghatározó voltát, s tégy bennünket olyanokká, akik ezért elfogadják a te kegyelmedet. Urunk, segíts meg bennünket, hogy a mi hitünk megerősödjön, hogyha nincs hitünk, akkor kérjük, élezd ezt föl bennünk, hogy nálad találjunk békességre, sokféle kérdésünkre választ, megoldást, hogy veled teljen a mi életünk, ne pedig értelmetlen, múlandó dolgokkal. Áld meg nem csak Isten tiszteletünket, hanem közgyűlésünket is ezen a mai délelőttön. És áld meg azon testvéreinket is, akik betegségek, egyéb földi bajok miatt nem lehetnek itt közöttünk. Emlékezzél meg imádságainkról és imádságaikról, fogadd őket kegyelmedbe, és tartsd meg őket a hitben. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk most el helyünket, és a 239. dicséretünket énekeljük, a 239. számú dicséretünket 4 versével. Az első vers így kezdődik: kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viseld gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Add meg én nékem, én reménységem, szerint való jódat. Áld meg fejemet, ki bízik benned, viseljed gondomat. A szép harmatot, miként hullatod, tavasszal virágra. Sok jódat, Uram, úgy hullasd rám, te régi szolgádra. Úgy, mint holtomig, szívem legyen vég, téged magasztalván. Mindenek előtt, s mindenek fölött, szent nevedet áldva.
Annyit szeretnék kérdezni, mert a múlt héten itten piszkálgatni kellett az erősítő rendszert, hogy hallanak-e a testvérek.
Igen.
Jó, köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos dolog. Isten ígéjét hallgassák akkor a testvérek, és hallgassuk mindannyian. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből olvasom ezt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből a 17. verstől a 24. versig terjedő szakaszból. Milétoszból azonban Efézusban küldött, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Amikor azok megérkeztek hozzá, azt mondta nekik: ti tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva miként éltem köztetek az egész idő alatt. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, sok könyhullatás és megpróbáltatás között, amelyek a zsidók cselszövései miatt estek rajtam. Egyáltalán nem riadtam vissza attól, hogy hirdessem nektek azt, ami hasznos, és nyilvánosan és házanként tanítsalak titeket. Mind zsidóknak, mind görögöknek bizonyságot tettem az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hitről. Most azért a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és nem tudom, hogy ott mi vár rám. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, hogy bilincsek és szorongattatások várnak rám. De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Kedves testvéreim, remélem, hogy olvassuk a Szentírást, és jó dolog az, hogyha valami fajta vezérfonalunk van ebben, nekünk reformátusoknak a Biblia olvasó kalauz van a segítségünkre. Hiszen egészen más így egy kiragadott történetet hallani, mint hogyha ezt összefüggéseibe, a folyamatában látjuk és olvassuk el. Már hosszú ideje Pál élet történetét követjük, és amikor ezen részhez érünk, talán nincs egyetlen egy olyan olvasó sem, akiben ne fordulna meg az a gondolat, hogy jó, ez az Isten félelem, meg rendben van, hogy engedelmeskedni kell Istennek, de ha az ember élete veszélybe kerül az Istennek való engedelmesség miatt, akkor is engedelmeskedni kell Istennek. Akkor is maradni kell Jézus Krisztus követőjének. Mi hogyan gondolkozunk erről, testvérek? Hol van az a határ, amikor úgy gondoljuk, hogy a magunk érdekében már nem kell annyira komolyan venni az Istennek való engedelmességet? Az első megvető pillantás elég ahhoz, hogy mi föladjuk az Úrnak való engedelmességet? Vagy el tudunk menni az első gúnyolódó szóig, amikor aztán megrendülünk, és azt mondjuk, hogy na jó, hát innentől kezdve azért nem kell annyira komolyan venni ezt a Jézus követést. Vagy a munkatársak, szomszédok lenézése az a szint, ami visszariaszt bennünket? Vagy esetleges anyagi hátratételtől félve húztunk meg egy határt, amire azt mondjuk, na ennél nem megyek tovább. Valahol itt lesz a vége annak, amit én Istenért, Jézus Krisztusért bevállalok. Szóval olyan jó lenne elcsendesednünk azon, akár ezen a mai napon is, testvérek, hogy hol van a mi hívő életünkben az a határ, ahol annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mit kell tennünk, vagy mit kellene tennünk, mégsem tesszük meg. Pál döntésén és élet példáján ma arra tanít meg bennünket a Szentlélek, hogy Istennek minden élethelyzetben engedelmességgel tartozunk, ha ugyan az ő gyermekei vagyunk. Akkor is, ha ez az engedelmesség azt jelenti, hogy hátra tételt kell miatta szenvednünk, vagy, hadd mondjam ki, noha nagyon távolvalónak tűnik ez nekünk, akkor is, ha ezért az engedelmességért odavész a mi életünk. A Szentlélek úgy tanít meg bennünket ezekre a dolgokra, hogy szembesít azzal, hogy milyen könnyen távolodunk és térünk el a keskeny útról, ami félelmeink miatt. Az életünk féltése miatt. Azonban Isten gyermekeinek, Jézus követőinek nem lehet alacsonyabb igénye annál, mint amit Pál a 24. versben megfogalmaz. De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Testvérek, ezzel Pál apostol meghúz egy szintet, amit se följebb, se lejjebb nem kell mozgatni, hanem egészen egyszerűen, ha mi Jézus Krisztus gyermekei és követői vagyunk, akkor itt kell meghúznunk azt a szintet, amely alá nem megyünk, és amely fölé pedig nem is mehetünk. Eddig kell hűségesnek lenni. És így kell hűségesnek lenni. De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat. De nézzük meg azért közelebbről is, hogy miről volt itt pontosan szó. Pál apostol a harmadik missziói úton nem csak az evangéliumot hirdette, hanem adományokat is gyűjtött az egyre nehezebben élő jeruzsálemi gyülekezet javára. Amikor aztán ezen az úton Isten lelke megfordította őt, akkor elindult, hogy elvigye az összegyűjtött adományokat méghozzá egy bizonyos pünkösd ünnepre akart Jeruzsálembe érkezni, ahogyan ezt a 16. versben, a 20. fejezet 16. versében olvashattuk is. Ahogy Jeruzsálem felé haladt ezen az úton, egyre több helyen találkozott azzal az üzenettel, amit a 23. versből olvastam most a testvéreknek. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, hogy bilincsek és szorongattatások várnak rám. Annak, hogy a Szentlélek hogy tett városonként bizonyságot erről, a részleteiről nem tudunk, de abban egészen biztosak lehetünk, hogy Pál nyilvánvalóan Isten üzenetét kapta a Szentlélektől az ő jövőjére vonatkozóan. Neki nem volt benne kétsége. Elképzelhető, hogy a gyülekezetekben néhányan profétai látást kaptak, amit megosztottak Pállal, és ahogy ő haladt visszafelé Jeruzsálembe, azt olvassuk, azt mondja, hogy városról városra, ahol megfordult, újra meg újra találkozott ezzel a profétai üzenettel. Tehát furcsa kettőségnek vagyunk itt egyszerre tanúi. A Szentlélek indította őt el a missziói útra, meg arra is, hogy most visszatérje Jeruzsálembe, és a Szentlélek az, aki arról is beszél vele, hogy ennek az útnak a vége szorongattatás, sőt, bilincs lesz. És ez szokatlannak tűnik számunkra, ha ezen kicsit gondolkozunk, hiszen hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Isten lelke által, amikor vezet bennünket, akkor mindig füves legelőkre és csendes vizekre terelget bennünket. Sok embert ez is motivál arra, hogy Istennel szövetséget keressen, hogy Jézus követője legyen, hogy végre vágyik megcsendesedni füves legelőkön, meg csendes vizeken. Talán itt is vannak olyanok, akik úgy találtak oda az Úr Jézus Krisztushoz, hogy a lelkük egy fölzaklatott állapotban volt, És amikor keresték a nyugalmukat, a békességüket, akkor találtak rá az evangéliumra, akkor hallottak arról az evangéliumról, hogy Isten oda vezeti az övéit a csendes vizekre és a füves legelőkre. Mások vannak, akik így élnek, mert az életük így alakult, de biztos, ami biztos alapon, azért úgy gondolják, hogy jó ezt bebiztosítani, keressük azért Istent is. Hogy legyen ez tartós, mert az ember annyi mindent veszít el az életébe. És hogyha bebiztosítom magam Istennel is, persze megtettem a magamét is érte, meg is teszem, de amíg bebiztosítom magam Istennel is, akkor egy szép életem lesz. Testvérek, úgy van ez, hogy a lélek valóban erre vezet bennünket, ugyanakkor a 23. Zsoltárban, ahonnan ez a kép való, a csendes víz és a füves legelő képe, olvasunk a halál árnyékának völgyéről is. Ez is benne van ám ebbe a Zsoltárba. Ezen pedig a zsoltáros azt érti, hogy a juhocska a halál árnyékának völgyén nem pusztán egyszer megy keresztül. Mert még azt is szoktuk gondolni, hogy jó, hát a halál árnyékának völgye, azt tudjuk, hogy kikerülhetetlen. Minden embernek meg kell egyszer halni. Igaz, hogy sokáig nem szoktuk ezt komolyan venni. Mindig kell valami komoly tragédia következzen be az életünkbe, hogy ez a kérdés napi rendre kerüljön. Mindig kell történjen valami a világba, hogy egyáltalán elkezdjen bennünket foglalkoztatni, mert egyébként a nagy kényelembe, a nagy jólétbe úgy gondoljuk, hogy sose halunk meg. És az ember nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Csak amikor a politika, a háború, vagy egy betegség ráeszméltet bennünket arra, hogy nem végtelen az élet itt a Földön, akkor kezd eszünkbe jutni, hogy ja persze, hát van egy ilyen is, hogy majd ott a végső harcon, majd valahogy Jézus megsegít. De a zsoltáros ebben a zsoltárában, a 23-ban az életről ír, testvérek. Az életről ír. Nem egyszeri eseményekről. És a halál árnyékának völgyét, amikor fölemlegeti, akkor nem egy egyszeri alkalomról beszél, hanem beszél arról, hogy a Jézust követő hívő többször is átmegy a halál árnyékának völgyén, és ott a hívőnek egyetlen egy vigasztalása, békessége van, ez pedig az, hogy fölnéz a pásztorra, és látja a pásztor kezében azokat az eszközöket, amelyekkel a pásztor őt még ezen a rendkívül veszélyes helyen, ebben a kiszolgáltatott állapotban is képes megvédeni. Pál előtt Isten felfedte, hogy a halál árnyékának völgyébe viszi be. Erről szóltak a proféciák. Háborúságról, bajról, bilincsekről, szenvedésről. Isten beavatta Pált abba, hogy most ezen a völgyön fogunk keresztül menni. És ezzel Jézus, ahogyan beszél Pállal az ő lelke által, és ahogy most beszél velünk is, összetöri a szívünkbe azt a képet, hogy a Jézus követése az egy folyamatos diadalmenet. Hogy abban nincs másról szó, csak arról, hogy a füves legelőkön meg a csendes vizeken járunk. Testvérek, Jézus követése nem folyamatos diadalmenet. Mondjam így, nem folyamatos reflektorfény. Nem folyamatos happy. Amikor látjuk már azt, amit Pál is látott, akkor persze bennünk modern emberekbe különösen is fölmerül az a kérdés, hogy jó, hogy Isten motiválta őt, biztatta őt, hogy menjen Jeruzsálembe, Pál el is indult, jó, rendben van az is, hogy Isten beavatta őt abba, hogy ez most nem diadalmenet lesz, hanem a halál árnyékának a völgyébe viszlek be téged, Pál. De fölmerül bennünk a kérdés, hogy nem stresszelt be Pál? Hogy nem stresszelt be ez az ember? Mert rendben van, hogy az ember kap célokat, és rendben van az, hogy esetleg megértjük, hogy a célok eléréséig nekünk szenvedni kell, de mit szoktunk milyenkor csinálni, testvérek? Azt csináljuk, hogy bestresszelünk, így mondja a mai ember, ezért mondom én is így. Nem helyes ez a szó, de így értjük, mert így használjuk. Bestresszelünk. Pál, hogy nem stresszelt be? Mit lehet ugyanis egy ilyen élethelyzetbe csinálni, ha nem bestresszelni? Pál olyan kapcsolatban volt Istennel, hogy ő tudta, hogy amit Isten neki mond, az úgy is lesz. Pál nem kétségeskedett abban sohasem, hogy amifelől Isten az ő lelke által kijelentést ad neki, az úgy is lesz. Hogy nem stresszelt be? Lássuk csak, mit mond ő maga. Azt mondja Pál, így olvastam a 24. versből, semmivel sem gondolok. De semmivel sem gondolok. Nem kevesebbet jelent ez, testvérek, mint hogy nem hagyom, hogy az, aminek csak a körvonalait látom, eluralkodjon az én szívemen, és eluralkodjon rajtam. Ez a semmivel sem gondolok, testvérek, ez nem azt jelenti, hogy fittyet hányok az egészre, hanem azt jelenti, hogy nem hagyom, hogy az, aminek csak a kontúrjait látom, nem látom élesen pontosan, hogy mit fog ez jelenteni, szóval nem hagyom, hogy ez uralkodjon, eluralkodjon rajtam. Olyasmit jelent ez, hogy Pál azt jelenti ki, hogy nem kezdtem terveket szövögetni arra az esetre, amikor majd oda érkezünk ehhez az élethelyzethez. Azt mondja Pál ezzel, hogy nem kezdek el fantáziálni erről, hogy vajon hol lesz ez, hogy lesz ez, miként fog ez történni, hogy engem megbilincselnek. És jaj, hogy fogom én azt elviselni? Azt mondja Pál, semmivel sem gondolok. És azt is jelenti, testvérek, ez a kijelentés, hogy nem fontolgatom azt, hogy elmenekülök. A semmivel sem gondolok azt jelenti, hogy nem akarok kibújni, nem akarok elmenni erről az útról, noha tudom, hogy a vége a szenvedésbe és a bilincsekbe torkollik. Semmivel sem gondolok. Miért nem gondol semmivel sem Pál? Azt gondolhatnánk, hogy hát talán azért, mert már mindent megcsinált, amit meg akart, nem? Néha olyan megható, amikor emberek ilyen idősen azt mondják, hogy ők már az életben mindent elértek. Sokszor hallani ilyen riportokat, hogy már békességük van, mert már mindent elértek. Hát bárcsak bele lehetne szólni egy-két riportba, és meg lehetne kérdezni, hogy az örök életet el tetszett-e már érni? A bűnbocsánat megvan-e már? A kegyelem? Az az önéje már? Mert sokszor megnyugtatjuk magunkat, amikor elértünk dolgokat ebben az életben. Nem biztos, hogy azt jelenti, hogy milliómosok vagyunk. Sokszor átlag emberek is mondanak ilyet. Most már elértem mindent. Láttam a kis unokámat. Ó, most már nyugodtan halok meg. Ha az örök élet nem a tied, akkor még nem értél el semmit. És amit elértél, az mind itt marad. Nem viszel magaddal semmit? Azt gondolhatjuk, hogy Pál talán egy olyan ember volt, aki azt gondolta, hogy hát én már túl vagyok mindenen. Már szolgáltam is Istennek, már meg is köveztek, kihúztak a városból, mert azt hitték, hogy meghaltam. Ó, én már túl vagyok mindenen. Nem gondolok én már semmivel. Nincsenek már nagy terveim. De Pál apostol nem ezt mondja. Azt mondja, azért nem hagyom, hogy ennek a proféciának a kontúrjai, amelyeket nem látok élesen, eluralkodjanak az én szívemen, mert én el kell, hogy végezzem a futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És azt mondja Pál apostol, hogy ezért a futásért és ezért a szolgálatomért még az életem sem drága. Pál nem úgy beszél itt, mint aki leszálló ágba van. Nem úgy beszél, hogy most már mindegy, már úgyis leszálló ágba vagyok, már megbilincselnek, megölnek, nem foglalkozunk vele, majd véget ér az életem. Pál úgy beszél, mint aki ott van, benne a szolgálatban. Pál nem úgy beszél, mint aki le akar szállni. Ő úgy beszél, mint aki benne van totálisan az Úr Jézus Krisztus szolgálatába. És azt mondja, hogy sok mindent hallok, ami megrettentene engem, vagy éppen arra ösztönözne, hogy forduljak vissza, vagy térjek le abból az irányból, amelyet tartok most, de semmivel sem gondolok, mert el szeretném végezni az én szolgálatomat, amit Isten kegyelméből kaptam, hogy hirdessem meg az Úr Jézus Krisztusnak drága evangéliumát. Azt látjuk, testvérek, hogy Pál életének, az ő élet szemléletének van egy fókusza. Isten megkegyelmezett neki, Jézus Krisztustól pedig szolgálatot kapott. Ez a szolgálat az volt, hogy tegyél bizonyságot rólam. És Pál az életét ennek a fókusznak rendelte alá. Mindig ez zajlott ott a szeme előtt. Ez az én küldetésem ebbe a világba. Ez az én feladatom ebben a világban. Amikor most jelzéseket kap, akkor ezek pontosan azt jelentik, hogy ne tántorodjon el ettől a szolgálattól. Pál, mondhatom így, hogy megpróbáltatik a szemünk láttára. Tényleg annyira Krisztusra fókuszált ember vagy? Tényleg annyira fontos neked az a szolgálat, amit tőle kaptál? Kegyesnek és humánusnak is tűnne, ha az apostol arra hivatkozna, hogy ő még szolgálni akar, nem akar ő még bilincsekbe lenni, meg esetleg meghalni. A könnyedén elfogadnánk. De testvérek, ő maga mit mond? Azt mondja, nem hagyom, hogy bármi eltérítsen engem attól a szolgálattól, amit Jézustól kaptam. Nem hagyom. Még az életveszély sem. Tehát nem hagyom, hogy az életem fókuszából kikerüljön az Úr Jézus Krisztus, hogy én álljak és én kerüljek az ő helyébe. Mert ez nagyon fontos, testvérek, hogyha Pál az ő életét kezdené menteni, akkor ez azt jelentené, testvérek, hogy az én életem középpontjába én kerültem vissza. Az életemet kezdem menteni, ha azon kezdek el agyalni, munkálkodni, hogy jaj, hogy meneküljek meg, akkor én magammal foglalkozom, és nem azzal, amire Isten engem megbízott. Ha az életemet féltem, akkor én vagyok az életem fókuszában. Kedves testvéreim, a ma embere hajlik mindenről, a páli gondolkozásról, hogy én nem foglalkozom magammal, hanem mindent Krisztusnak rendelek alá az életembe. A ma embere hajlik erről a gondolkozásról azt gondolni, hogy akkor a Jézus követése az fanatizmust jelent. És ha meghalljuk ezt a szót, hogy fanatizmus, meg fanatikusok, akkor rögtön görcsölünk, és ezt elnyomjuk magunktól. Hadd mondjam azt, hogy úgy kell értenünk Pálnak a vallomását, hogy Pál nem fanatikus volt, hanem következetes. Jézus követésében nem fanatikusnak kell lennie senkinek, hanem végtelenül következetesnek. Ha már értem, hogy Jézus értem adta életét, hogy megmentsen attól, amitől én saját erőmből menekülni nem lettem volna képes, ha már az Úr Jézus Krisztus szeretetének a tűze lángra lobbantotta a szívemet, hogy én is adjam neki az életemet, akkor arra tanít ez a mai szakasz, hogy legyek és maradjak ebben következetes, méghozzá minden áron. Ha már értem a kegyelmet, ha már az ő szeretete meggyújtotta a szívemet, akkor maradjak ebben következetes. Ha ő az életét volt kész adni értem, én se vonakodjam attól, hogy az életemet adjam neki. Hadd mondjam el nektek, hogy ez a lelkület csak azokban ébredhet föl, és csak azokban marad lángoló, akik fölismerték az Úr Jézus Krisztusban személyes megváltójukat. Akik vallásoskodnak, azok ilyenkor veszik a kalapjukat és elmennek, és azt mondják, nekem ennyire nem ér sokat az Isten ügye. De akik vettétek az Úr Jézus Krisztus bűnbocsánatát, a kegyelmet, akik megértettétek, hogy meghalt helyettetek a bűneitekért a kereszten, ti nem vonakodhattok az életeteket nap mint nap szüntelen óráról órára nekiadni. Mert mit mondtál, amikor elfogadtad a bűnbocsánatot? Azt mondtad, hogy neked adom, Uram, az életemet. Akkor legyél ebben következetes. Az igaz Isten félelem végtelen következetességet jelent. Azt, hogy újból és újból, mindenféle élethelyzetben, mindenféle szituációban odaadom az életemet neki. Adod neki az életedet. Nem lobog már benned a tűz? Azt mondod, hogy régen így volt, de ma már nincs így. Akkor vedd fontolóra azt, hogy tápláltad-e az Úr Jézus Krisztus szeretetének a tűzét. Ott van-e még a fókuszban Jézus Krisztus? Nem mondd könnyedén, hogy ott van, mert könnyen kiderülhet az, hogy nincs ott, csak mondod, csak gondolod, hogy ott van. Testvérem, ha ott van, akkor te szereted az ő beszédét. Akkor hallani akarod az ő beszédét. Mindennél jobban. Akkor a Bibliád nem porosodik a polcon. Akkor, amikor leülsz egy ige hirdetést meghallgatni, nem kapcsolod ki a felénél, vagy nem mondod azt, hogy jó, hát közben én ittem főzicskézek, meg ezt csinálok, azt csinálok. Ha ég a szívedben a tűz, akkor oda vagy azért, hogy halljad az ő kedves hangját. Ahogyan a szerelmet hangját is hallani akartad, meg remélem még hallani akarod újra és újra és újra. Ha lobog benned a tűz, akkor kedves neked az ő beszéde, az ő igéje. Ha lobog benned a tűz, akkor imádkozol hozzá. Akkor nem telnek el úgy napok, hetek, hogy soha össze nem tetted a kezedet. Hogy csak a buszon sóhajtottál annyit, hogy jaj Istenem. Hanem akkor van ima életed, beszélgetsz vele, megosztod vele szívednek, lelkednek gondolatát. Akkor közösségben vagy vele. Ha ég a tűz a szívedben, akkor az ő lelki családjával, amely az ő asztala körül jön össze, a gyülekezetben, azzal neked kapcsolatod kell, hogy legyen. Akkor kell, hogy lássad azt, hogy nem vagy egyedül, hanem vannak itt mások is, akik szeretik azt az Urat, akit én szeretek. Akkor örülsz mindenkinek, aki szereti az Urat veled együtt. Akkor te is élni akarod a vele való életet ott, az ő családjában. Testvérem, ha Jézus követője lettél, nem könnyű útra léptél, mert akit követni indultál, maga sem járt könnyű úton. Ha veszélyes is ez az út, bízzál benne, mert ő győzött, és azt ígéri, hogy akik ezen az úton az ő követésében járnak, azokat meg fogja tartani. Meg fogja tartani. Ha az ő követője lettél, akkor tanuld meg azt, hogy ne gondolj semmivel, csak egyel ő vele. És ő vele töltekezzél meg napról napra, időről időre. Ha vele telik meg a szíved, akkor egyre jobban kiszorul onnan az aggodalom. Mert ő szorítja ki a szívünkből az aggodalmat. Ha ő uralja egyre jobban a mi szívünket és életünket, testvérek, akkor nem fog rajtunk uralkodni a félelem. Ne azt mondd, hogy nem félek. Ne ezzel bátoríts magadat, hogy nem félek. Az nem ér semmit. Kezdjed el az Úr Jézusnak átadni az uralmat az életedbe. És ennek a gyümölcse lesz, a következménye lesz az, hogy már nem félsz, már nem aggódsz. Ez nem pszichotechnika, testvérek. Ez egy valós találkozás Isten végtelen személyével, akaratával, erejével, amivel betöltekezünk, akkor kiszorít onnan mindent, ami nélküle, ami szívünket eluralja, és bennünket félelemben tart. Arra kérlek benneteket, hogy kérjünk Istentől bocsánatot a gyávaságainkért, a könnyelmű Jézus elhagyásainkért, azért, hogy csak a füves legelők, meg a csendes vizek, azok izgatnak bennünket, de nem szeretjük őt annyira, mert nem bízunk benne annyira, hogy a halál árnyékának völgyébe is belegyalogolhatunk ő vele, mert ha ő velünk van, akkor védelmünk van, akkor van kijárat a túloldalon, akkor nem fogunk oda veszni. Kérjünk bocsánatot azért, hogy ő, aki átment a halál árnyékának a völgyén, ő, aki megbizonyította, hogy Úr, a mi legnagyobb ellenségünk felett, kérjünk bocsánatot azért, hogy mi hitetlenek, meg kicsinyhitűek vagyunk vele szembe. És adjuk oda neki az életünket. És ne nyugodjunk addig, amíg az apostollal együtt, egy szívvel nem tudjuk mondani. De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, most helyünkről fennállva a 744. dicséretünket keressük ki, a 744. dicséretünket, és ennek az első két versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
Hogy tégyen, mint kedve nékét hordja. Ő az Isten, ki énségben az övéit megtartja. Hát légyen, mint akarja. Mind jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal, de igaz ösvényen vezet, én megelégszem azzal. Kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat, csak ráhagyom magamat.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Urunk, taníts meg bennünket arra, amit az imént énekeltünk, hogy rád hagyjuk magunkat. Könyörüljél meg rajtunk, mert olyan sokszor uralkodnak el rajtunk félelmeink, aggodalmaink, és anélkül, hogy felettébb észrevennénk, olyan könnyen kezd el önmagunk körül forogni, ami hívőnek mondott életünk. Köszönjük te neked Pál apostol példáját, köszönjük, hogy mutatod nekünk a helyes utat, kérünk is téged arra, segíts, hogy betöltekezzünk te veled napról napra egyre jobban. Köszönjük a te kedves beszédedet, ígédet, kijelentésedet, köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy szólhatunk te hozzád, beszélhetünk veled. És köszönjük neked azt a lelki családot, akit összegyűjtesz itt a földön, hogy azáltal is erősítsél bennünket a hozzád való hűségben, megmaradásban, engedelmességben. Bocsáss meg nekünk sokféle stresszünket, amelyek amiatt uralkodnak rajtunk, mert nem látunk téged annak, aki vagy, mert nem úgy állítottunk téged életünk középpontjába, ahogyan te azt megérdemelnéd. Kérünk, legyél kegyelmes és irgalmas hozzánk. Töltsél be bennünket lelked által, hogy múljanak és szűnjenek, kiszoruljanak életünkből a magunkat féltő aggodalmak, félelmek, és az az életmód is, amiben olyan sokszor emiatt élünk. Adjad nekünk azt a békességet, amelyet a te lelked által tudsz kimunkálni. Kérünk téged, áld meg a mi gyülekezetünk beteg tagjait, ha a gyógyulás van az ő javukra, légy az ő gyógyítójukká. De mindenképpen hajtsad az ő szívüket magad felé. Köszönjük te neked mindazokat, akiket már megépítettél, akiket a nehéz órákban megmentettél. Kérünk téged mindazokért, akik gyászolva emlékeznek ezekben a napokban, olyan könnyen kerül oda, ami gondolataink középpontjába, helyetted a te ígéreteid helyett, valamiféle veszteség, amit pótolhatatlannak látunk. Urunk, segíts meg bennünket, hogy hozzád meneküljünk, hisz te vagy az élet, és akik hisznek te benned, azoknak örök életet ígértél és ígérsz. Kérünk, maradj velünk, és hallgass meg most személyes imádságainkat, buzdíts föl a mi szívünket arra, hogy a magunk csendjébe készek legyünk veled beszélni, neked válaszolni. Amen. Folytassuk hát a magunk csendjében személyes könyörgésünket. Gyertek testvérek, most helyünkről álljunk fel, és mondjuk közösen fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvéreim, mielőtt gyülekezeti együttlétünk záró énekét énekelnénk, szeretettel kérlek és hívlak benneteket a következőkre. Ahogyan hirdettem is, egyház községi közgyűlés veszi kezdetét a záró ének után. Azokat, akik ezen az egyház községi közgyűlésen nem kívánnak részt venni, az ének után kérjük, hogy akkor keljenek útra, ha nem akarnak itt lenni. Itt maradhatnak, de ha nem akarnak itt maradni, akkor az ének után keljünk majd útjainkra. Akik a gyülekezet választói névjegyzékének tagjai, azokat viszont azt kérem, hogy ne keljenek útra, hanem maradjunk a helyünkön, és vegyünk részt ezen a közgyűlésen. Meglátjuk, hogy mennyien fognak elmenni. Azt kérném, hogy akik a karzaton ülnek, és a közgyűlésünknek a tagjai, ők lehetőség szerint jöjjenek le, hogy ne kelljen oda föntre is fölmennünk urnával, meg egyéb dolgokkal, hanem a záró ének után azt kérem, hogy jöjjünk le, és akkor itt a padokban vannak még szabad helyek, foglaljunk helyet, jobban átlátható lesz az, ami akkor közöttünk történik. Minden egyéb dolgot a közgyűlés keretében fogok a továbbiakban ismertetni. Zárjuk le tehát most Isten tiszteletünknek ezen részét, a már énekelt 744. dicséretünket keressük ki újra, és ennek a dicséretnek a harmadik és negyedik versét fogjuk énekelni, tehát a 744. dicséretünk harmadik és negyedik versét, mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem útál.
Mind jó, amit Isten tészen, ő engem meg nem hútál. Mind jó orvosom, hogy tészen, és mérget ő nem kínál. Orvosságot, boldogságot, én nékem készít tudom, azért csak benne bízom. Ő az én üdvösségem, ő velem rosszul nem tészen, rábízom egész életem, örömömben, keresztemben, mind nyilván megmutatja, hogy javamat akar.